94, Sátoraljó újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Módosíthatnak az építményadó rendeletén Egerben, hulladékgyűjtő túrát szerveztek a Kékestetőre, 40 éves a 60-i polifónia vegyeskar. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Eger megyei jogú város önkormányzata a helyi sajátosságokat, jogszabályi változásokat és társadalmi szempontokat figyelembe véve módosíthatja az építményadóra vonatkozó rendeletét. A holnapi közgyűlés elé kerülő rendelet tervezett számos könnyítést és pontosítást tartalmaz, amelyek jövő január 1-ével lépnek hatályba. A város egyik egyedülálló értéke a kiterjedt pincerendszer, ennek figyelembe vételével a közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint mentesülnek az építményadó alól azok a pincék, amelyek magánszemély tulajdonában vannak, nem üzleti célt szolgálnak, és alapterületük nem haladja meg a 150 négyzetmétert. Ez a változás több mint 1200 pince esetében jelent adókönnyítést. Az adózóknak emiatt nem lesz semmiféle külön bejelentési kötelezettségük, hiszen az adóhatóság hivatalból a meglévő adóbevallási, illetve adatbejelentési adatok alapján módosítja majd az adóelőírásokat. További jó hír a magánszemélyek számára, hogy ugyanezen pincék után a jövőben, ha adómentesség vonatkozik rájuk, 2026-tól nem lesz szükség adatbejelentése sem, a helyi adókról szóló törvény felhatalmazása és a tervezett önkormányzati rendelet módosítása alapján. Fontos változás érinti továbbá a nem magánszemély tulajdonban álló szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi vagy oktatási célú építményeket is. Mivel a törvény nem teszi lehetővé ezekre az ingatlanokra kedvezmények biztosítását, az önkormányzat 2026-tól visszaállítja a 2022-ben alkalmazott adómértékeket ezen intézmények esetében. A javaslat figyelemmel a törvényi mentességekre is mindössze 15 építményt és 10 adózót érinthet. A közgyűlés elé kerülő rendelettervezet célja, hogy a törvényi keretek között olyan szabályozást alkosson, amely figyelembe veszi Eger városának sajátos adottságait, elősegíti a közérdeket szolgáló tevékenységek működését és egyszerűsíti az adózók adminisztratív terheit, áll a vonatkozó közleményben. Közel 19.080 év fölötti idős ember kap gondosórát a következő időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A program ugyanis újabb mérföldkőhöz érkezett, és ennek a korosztálynak már előzetesen regisztrálni sem kell. Magyarországon minden harmadik 65 év felettinek van már ilyen órája, a vármegyében ez az arány 50% fölötti. A részletekről Juhász Rolandot, a gondosóra program vezetőjét hallják.
Egy 65 éven felüli, aki még végezte tovább a mindennapi munkáját, tehát a dolgozó idősről beszélünk, és ő egy ilyen kis gépet vezetett, amin nyakába lógott a gondosóra, és azt érezte, hogy valami úgy nem stimmel vele, kicsit szédül, kicsit rosszul érzi magát, megnyomta a gondosóráját, és jelezte a diszpécsernek, hogy nem jól van, és a visszahallgatott beszélgetés alapján lehetett azt tapasztalni, hogy már egy nagyon rosszul ment neki a beszéd, egy ilyen dadogósan elakadó hangon, ezt ugye a diszpécser azonnal érdekelte, egy stroke előtti élethelyzet volt, azonnal értesítette a mentőszolgálatot, és valóban az ő esetében, ha néhány perccel később jön ez a jelzés, és mondjuk nem egy hozzáértő ember méri föl, hogy miről van szó, akkor sokkal rosszabb dolog is történhetett volna, túlélte, kiérkeztek a mentők, és tényleg szó szerint megmentették az életét. Van egy idős hölgy, viszonylag korán regisztrált a gondosóra programban, és minden reggel egy fix időpontban, 7 óra környékén bejelentkezik a diszpécser központba. Csak annyit mond, hogy fölébredtem, drágáim, itt vagyok, kész, ennyi, de ezt minden nap megteszi, mert neki fontos, és úgy érzi, hogy ezzel lép be a gondosórának a védernyője alá. Még mindig lehetnek olyan felhasználók, akik a regisztrációt érzik olyan akadályozó tényezőnek, amiért nem férhetnek hozzá a programhoz, ezért úgy éreztük, hogy a 80 éven felüliek számára ki kell nyitnunk azt a lehetőséget, hogy zéro adminisztráció, tehát mindenféle adminisztrációtól, előzetes igényléstől mentesen megkaphatják közvetlenül magát a készüléket, és ezáltal ugye direktben tudnak csatlakozni a gondosóra programhoz. Felmérve ez nagyjából országos szinten 248 ezer 80 éven felülit jelent, akinek még nincsen gondosórája.
Román István főispán.
Egy társadalomnak az állapotáról nagyon sokat elmond az, hogy az idősekről mennyire gondoskodunk, mennyire fordulunk feléjük, és a gondosóra az, azt gondolom, hogy ezt a célt szolgálja, de ugyanakkor nem csak az idős emberek számára nyújt biztonságot, hanem számunkra is, akik aggódunk szüleinkért, nagyszüleinkért. De nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor fontos az, hogy valós időben értesüljünk arról, hogy esetleg valami probléma, hogy gond van a hozzátartozónknál, az óra ezt pedig biztosítja. De azt gondolom, hogy ez a fajta egymás felé fordulás itt a Várbegyében talán erősebb, mint máshol, mert hogy jóval nagyobb arányban regisztráltak 65 év fölötti állampolgárok erre az eszközre.
A Kékes Turista Egyesület szervezett hulladékgyűjtő túrát a Kékestető, Mátraháza, Sástó és Mátrafüred által határolt területen, ahol nem csak PET palackokat és reklámszatyrokat, hanem autóalkatrészeket és sörös dobozokat is találtak a turista utak mentén. Sárka Zillést, az egyesület elnökét, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Beszéljünk akkor arról, hogy ez már több éves, tehát 23 éve, ha jól tudom, már ez egy tradíció. Mindig van egy kijelölt terület, amelyet megtisztítanak. Beszéljünk most erről, hogy mi volt most a célja.
23 éve szervezzük ezt a programunkat, mondhatom így már hagyományosan. Tavasszal és ősszel szervezzük meg ezt a szemétszedő túránkat, mi tiszta Mátráért hulladékgyűjtő túrának nevezzük. Mi a központi Mátrára összpontosítunk, mi ugye a Gyöngyös önkormányzat támogatás alatt csináljuk ezt. Kékestető, Mátraháza, Vörösmarty turistaház, Mátrafüredre lefele jövünk a turista utakon, ezen kívül Lajosházáig lemegyünk, és onnan ugyanúgy vissza Mátrafüredre. Hát körülbelül egy olyan 100-120 kilométernyi turista úton megyünk végig csoportokba, és megtakarítjuk lényegben a turista utat és közvetlen környezetét.
Akkor most is így történt ez. Ugye említette, hogy 23 év, az nem kevés. Na de ezóta, az eltelt idő óta rengeteget változott a világ. Rengeteg hulladék termelődik, és évről évre egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézni. Meg akár a gyűjtemény is gazdagszik, gyarapszik.
Hát azért jó tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, mert ha visszaemlékszek a 23 évvel ezelőtti kezdetekre, amikor egy 5 köbméteres konténernek a tetején ugráltam, hogy beleférjen a szemét, ahhoz képest egy ilyen 2 köbméternyi szemetet tudtunk most összeszedni. Magában az összetétele is ugye változó, mert akkor volt, hogy hűtőszekrényt, autógumiktól kezdve, háztartási autóalkatrésztől kezdve mindent találtunk. Most már azért ez egy kicsit összeszűk. Lényegében, ami különlegeseket, ha tudok mondani, hogy szánkó maradványoktól kezdve azért még most is találunk olyan, hogy háztartási hulladék zsákba kiviszik, sajnos kidobják. Főleg azok a helyek fertőzöttek, ahol azt mondom, hogy ahova be tud állni egy autóval, egy pihenőhely, és akkor ott sajnos kidobják. Arra is van példa, hogy elmegy a McDonald's-be, megveszi az ételt, ezt követően kimegy oda, elfogyassza, és úgy zacskóstól, úgy mindennel együtt kidobja a parkolóban. Ugye mi, ha megyünk a turista úton, akkor nem csak a turista utat, ha parkolót mellett megyünk el, természetesen azt is megtakarítjuk.
Ebben az évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a 60. Polifónia vegyeskar. A jubileumra egy nagy koncerttel készülnek, május 10-én szombaton 17 órakor a Nagy Endre rendezvényteremben, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Láng Balog Eszter, kórustagot, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hónapok óta készültek a polifóniával erre a gyönyörű szép megmérettetésre, akkor most már térjünk rá, hogy mikor lesz, hol lesz, kiket vártok, és hogy raktátok össze ezt a 40 éves nagy hatalmas hangulatot.
Igen, hát önmagában ez a felkészülés is, még egy kicsit itt visszatérve, csak egy fél mondattal. A közösség, meg mi egymással, ez is egy óriási nagy dolog, és ezért szerintem hazudnánk, és nagyon fontos elmondani, hogy sokszor egyébként ez egy nehéz feladat. Önmagunkkal, meg egymással 40 évig azért jobban lenni a szabadidőnkben, tehát ez nem egy munkahely, ez nem kötelező idő, ugye mindenkinek önállóan belső elhivatottságból itt vagyunk egymással, és ez egy nagyon szép munka így együtt, és szerintem ennek ez a 40 éves jubileum, ez egy ilyen szép kivirágzása lesz, vagy majd a nézők is, vagy hallgatóság is láthatja. Igen, nagyon készülünk, május 10-én 17 órától a Nagy Endre rendezvényteremben lesz a jubileumi koncertünk. Még addig is van egy jó pár hét, ami alatt még szintén nagyon fogunk készülni. Igazándiból ami fontos, hogy igyekszünk átölelni ezt az egész 40 évet műválasztásban is, meg majd lesz egy-két meglepetés is, ami egyébként nem szerepel a plakáton, lesznek meglepetés vendégeink itt a múltból, úgyhogy többen is megjelennek, és hát a plakáton is látszik, hogy lesz két vendégkórus is például, az egyik a Grassalkovics ének együttes, ők ugye itt 60-ban helyiek, őket mindenképp velük ugye rendszeresen vannak közös koncertjeink, meg együttműködünk, és a Gödöllői Városi Vegyeskar lesz a másik meghívott kórus, akiknek egyébként Fehán Kornél a vezetőjük, akik ugye, vagy aki ugye a mi kórusvezetőnk is volt. Úgyhogy innen is látszik, hogy azért ez egy ilyen folyamatos együttműködés meg kapcsolat, igen. Ugye Regős Zsolt karnagyunk fog vezényelni, és hát nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
Ez egy ingyenes
igen, koncert. Igen.
Tehát május 10-e este 5 óra, és a Nagy Endre rendezvényterem ad ennek otthont.
Nem riasztó, csak a füleskuvik lármázik esténként Miskolcon, az Avason, írja minap.hu portál. Mi ez a sípoló hang az Avason? A kérdés évről évre előkerül, április-május környékén. Néhány évvel ezelőtt volt, aki tenger alatt járó szonárjának hangját vélte hallani, ebből annak idején országos hír lett, írják a cikkben. Az elmúlt napokban is megindult a panaszáradat, most csak a zavaró riasztó leállítását kérte lakótársától a Facebook egyik miskolci vonatkozású csoportjának tagja, a posztot azóta törölték is. Valójában csak egy bagolyfajta a füleskuvik lármázat ének évadján. A mái madármentő állomás vezetője a portál érdeklődésére megerősítette, a hazánkban fokozottan védett madár az elmúlt években egyre határozottabban megjelenik a nagyobb városokban. A füleskuvik Magyarország egyik legkisebb bagolyfaja, maximum 10 centisre nőhet meg. A sípoló hang, amire sokan panaszkodnak, az pedig a hívó hangja, így hívják egymást a faj egyedei. Ezt szokták rendre összetéveszteni különböző riasztókkal, és igen, 2022-ben erről kezdett terjedni, hogy tenger alatt járó szonáriát hallják az Avason, ismertette Lehocki Krisztián. A szakember kiemelte, a hang nem keverendő össze a fülesbagoly fiókájának hívó hangjával, ami leginkább hintanyi korgásra hasonlít. Végül az időjárásról. Holnap ismét sokat süt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, ezeket felhőszakadás kísérheti, melyek környezetében viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 7 és 12 fok között, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 23-án, szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is megkezdődött a Vizet a tájba program. Ebben az évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a 60-i polifónia vegyeskar. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is megkezdődött a Vizet a tájba program. A részletekről Gacsányi Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettesét hallják.
A Vizet a tájba programnak a lényeg, hogy a vizet ott, és ahol keletkezik, és amikor keletkezik, akkor tartsuk meg. Értelemszerűen ez egy kicsit kikényszerített lépés volt az ágazat részéről, amikor a Vizet a tájba meghirdette és online területen vagy felületen lehet erre jelentkezni, mert az áttörés nem ezt tudja elhozni. De már benne van a közgondolkodásban, vízügyi ágazatban is kialakul egy szemléletváltás, tehát ezt most műszakilag minden esetben megvizsgáljuk, de ahhoz, hogy ez igazán sikeres és eredményes kell, vagy legyen, ehhez kellenek gazdálkodói összefogások. Mert sok esetben vagy az a probléma, hogy a vízkészlet pillanatilag nem áll rendelkezésre, de a rendszerünket abba az irányba hangoljuk, hogy ha majd lesz vízkészlet, akkor az, hogy tudjuk az adott területre kivezetni, illetve a vízkieresztés az nem ismer földhivatali határvonalakat, tehát most nem tud egy helyrajzi számon belül, ingatlan határon belül megmaradni, hanem az ott mikrodomborzatot veszi figyelembe. Tehát van olyan elárasztás, ahol mondjuk további gazdálkodói belső megállapodás kell, hogy onnik ezt végre tudjuk hajtani, de ez azért jó közös gondolkodás, még most nem a vízügy nem egyedül van. Itt mellettünk van a természetvédelem, mellettünk van az agrárium, és most mindenkinek ebben a vizsgálatban megvan a saját szerepe. Tehát például az ilyen egyeztetéseket most úgymond az agrárium irányába visszautaljuk, hogy maga az ágazat a műszaki részét meg tudta vizsgálni, ezt végre is tudja hajtani, de maga az a gazdálkodói összefogást, ami meg ehhez kell, hogy ténylegesen létrejön, akkor azt meg teremtsük meg közösen hozzá.
Végül Vénémet Zsolt államtitkárt hallják.
Itt most, amiről beszéltem, az az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak egy felhívása, hogy ajánlják fel a gazdák arra a földjeiket, hogy elárasszuk. Az egy másik kérdés, hogy a támogatási rendszer az változik, tehát ami 2 évvel ezelőtt egy ilyen vízállásos területet körbe kellett el kellett keríteni attól, ami támogatást kaphat, ezt levonták a támogatásból, mert jogosulatlan volt, addig most ez egy ökológiai vízpótlásnak minősül, és úgy, ahogy a parlagon hagyott ugaroltatásra kijelölt területek is kapnak már támogatást, most már a vízállásos területek is, mert ez egy közhaszon. Tehát együtt kell paralel menni ennek a két dolognak, hogy a vízügy azt mondja, hogy megadom a műszaki lehetőségeket, és erre valaki jelentkezik, és a másik, hogy ehhez hozzáigazítjuk a jogszabályi környezetet és a támogatási környezetet. Ezért kulcskérdés, hogy az agráriummal hogyan működünk együtt.
A pápa halála után időszakot a katolikus egyházban sede vacantinak, vagyis üres széknek nevezik. Ez a kifejezés arra utal, hogy az apostoli szék, vagyis a római pápa hivatala átmenetileg betöltetlen. Ebben az időszakban különleges egyházi és protokollális szabályok lépnek életbe, amelyek évszázados hagyományokra épülnek, és részletesen szabályozva vannak az apostoli konstitúciókban. A részletekről Szabó József plébánost tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hát először is orvosilag állapítják meg, ez tegnap hétfőn volt reggel 7:35 a halál beállta, és utána pedig kihirdetik azt, hogy a Szent Atya meghalt, és utána van egy ünnepélyes formula, nagyon szépen szabályozzák, hogy hogyan is megy maga a pápának a temetése és a hírrólás annak, hogy ő meghalt, és a pápa is, Ferenc pápa ezen változtatott is, van egy szertartás könyv, az Ordo Essec Varium Romani Pontificis, ami előírja azt, hogy hogyan történnek ezek pontosan, mi lépésről lépésre, és van az orvosi megállapítás. Tegnap este 8 órakor volt a Szent Márta ház kápolnájában volt, amikor hivatalosan megállapították a halál bekövetkeztét, és utána a Ferenc pápát a koporsóba helyezték, az interneten erről már láthatunk is képeket. és hogy ezután következett a pápai lakosztálynak a lepecsételése, és az úgynevezett halászgyűrű, Ferenc pápának a püspöki, a pápai gyűrűjének az összetörése.
Ennek is megvan egy hivatalos protokollja, tehát ezt nem akármilyen úton, módon teszik úgy tönkre, idézőjelbe tönkre, hogy összetörik nyilván a halászgyűrűt, a pecsétgyűrűt, ennek megvan a hivatalos útja, ez hogyan történik?
Hogy pontosan a gyűrűnek az összetörését azt nem tudom, de igazából ez mind liturgikusan történik. Tehát az is, hogy a halál megállapítása is, azt az orvos megállapította, de hogy hivatalosan mondják, ez egy imádság keretében is, akkor a koporsóba helyezik a Ferenc pápának a holttestét, ma oda helyezték, ő ezen változtatott, ő 2024. április 29-én hagyta jóvá a új szertartáskönyvet, amin változtatások vannak. Itt például a Szent Atya azt kérte, hogy ne úgy ravatalozzák fel, mint az előző pápákat, hanem egy emelvényre feltették őket, hanem már egyből a koporsóba helyezzék, és azon is változtatott, hogy ez a halál megállapításának a hivatalos ceremóniája eddig a szobában történt, ahol elhunyt, most már a kápolnában történik, a Szent Márta háznak a kápolnájában, utána koporsóba helyezik, és így viszik majd át a Szent Péter bazilikába, és ott akkor a hívek tudnak imádkozni érte, le tudják róni az ő tiszteletüket, szeretetüket a Szent Atya előtt, és a temetés előtti estén akkor lezárják a koporsót, és most már megjött a temetésnek az időpontja, tehát a szombaton lesz, 10 órakor, hogy a Szent Péter bazilikában, a Szent Péter téren, és a Szent Atya kérte, hogy a Santa Maria Maggiore bazilikában ott temessék el, tehát ő nem a Szent Péter bazilikában, mint eddig a pápákat, hanem a Maria Maggiore bazilikában, és oda viszik át.
Fontos dátum közeleg Gyöngyösen is, ugyanis újra itt az óvodai beiratkozás ideje az új nevelési tanévre, melyre a városban április 29-én és 30-án lesz lehetőség mind a 9 intézményben. A törvényi tudnivalókról Molnár Lászlóné igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Először is akkor mondjuk el, hogy mikor lesz ez a bűvös dátum, amikor erre lehetőség nyílik.
Igen, tehát április 29-e kedd és 30-a szerda, 8 órától 17 óráig van a beiratkozás napja.
Ugye mindig van egy közzététel, egy felhívás, egy információbád is, annyi mindent kell ilyenkor tudni a szülőknek, hogy nem is árt előtte bogarászni. Adjunk némi felvilágosítást, hogy akkor hogyan is zajlik az óvodai beiratkozás.
Igen, tehát először is az óvodákban is kiplakátolásra került az óvodai beiratkozás körzetekkel együtt, valamint Gyöngyösváros és a Gyöngyösváros óvodai honlapján is megtalálható az óvodai beiratkozás ideje, illetve rendje és az óvodai körzetek. Tudnélik. Beíratni a gyereket a saját körzetében be kell. Ha nem oda szeretné a szülő vinni a gyermekét, akkor egy kérelmet kell ott leadni az igazgató címére, és beiratkozás után ezt mi együtt a kollégákkal átnézzük, és akkor utána történik az elosztása.
Ugye beiratkozásnak vannak formanyomtatványai, de vannak nagyon fontos dokumentumai, amit nem árt, hogyha magukkal visznek a szülők ezen a két napon, és akkor melyek ezek a dokumentumok, amelyek nagyon fontosak?
Tehát nagyon fontosak, és ott kell, hogy legyenek ezek az okmányok, tehát a szülő személyazonosságot igazoló hatósági okmányok, lakcímkártya, személyigazolvány, a gyermeknek a lakcímkártyája, illetve a tajszám, tehát a tajkártyája.
Említette, hogy máshová is kérheti a szülő a gyermeke felvételét. Ennek milyen kritériumai vannak, hogy valaki például nem a lakókörzetében, hanem például munkahely miatt, bármi miatt, inkább
hát
egy másik
hobbiban. Akár munkahely miatt, vagy a nagyszülő tudja jobban elvinni a gyereket, vagy egyéb szóbeszédek alapján ő egy másik óvodát szeretne, amennyiben lehetőség van a létszám alapján, hogy fölvegyék abba az óvodába, akkor minden további nélkül felveszünk, de természetesen az a legfontosabb, hogy saját körzetébe kerüljön beiratásra. Na most arra is van lehetőség azon gyermekeknél, ahol egészségügyi okok leginkább az indokolja, hogy még nem szeretné óvodába hozni a gyereket. A Heves megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani egy kérelmet, és egy év halasztást kaphat az óvodába járás alól, tehát jövő augusztus 31-éig tudnélik. Most annak kell beiratkozni, és ezt szeretném pontosítani, annak kötelező, aki augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti. Azok a gyerekek is jöhetnek, és általában felveszük, akik december 31-ig töltik a harmadik évüket, de nem kötelező.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Ferenc pápa koporsóját délelőtt átvitték a Szent Péter bazilikába. Erdő Péter bíboros és Törő András a Pápai Magyar Intézet rektora is részt vett a koporsó áthelyezésének liturgikus szertartásán a Szent Márta házból a Szent Péter bazilikába. A koporsó végighaladt a Szent Márta ház előtti téren, a vatikáni kertek egy részén, és az úgynevezett harangkapun vitték ki a Szent Péter térre, ahol a bazilika főkapuján átvitték be a bazilikába. A szertartást a kamarás bíboros Kevin Ferrel vezette, aki a Szent Márta ház kápolnájában és a bazilika főoltáránál is megszentelte Ferenc pápa földi maradványait. A bíborosok imádkozó menetét a Szent Péter térre reggel óta gyülekező hívek kísérték. A bazilikát megnyitották a hívek előtt, akik éjfélig róhatják le kegyeletüket. Ferenc pápát nyitott koporsóban ravatalozták fel, fején fehér püspöki süveg látható, vörös miseruhába öltöztették, vállán a pallium, fehér gyapjúszalag, kezébe fekete színű rózsafüzért helyeztek. Kezén ezüst gyűrű, amelyet már argentinai bíborosként is viselt. A Vatikán közölte, hogy Ferenc pápa halotti ruházata nem az alkalomra készült, akarata szerint korábban használt darabokkal temetik el, koporsója is díszítés nélküli egyszerű fakoporsó. A Szent Atya gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, és Magyarországon is nemzeti gyásznap lesz szombaton. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ma 18 órakor közösen mutatnak be szentmisét Budapesten a Szent István Bazilikában az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvéért. Az eseményre a katolikus hívőket és minden jó szándékkal érkező embert szeretettel várnak. Élőben közvetíti a szentmisét rádiónk, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Április 26-án szombaton 10 órától a Szent Péter Bazilika előtti téren celebrálják tehát a gyászmisét Ferenc pápa lelki üdvéért, a pápák temetéséről szóló liturgikus könyv előírásai szerint. A gyászszertartást Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti. Ezt követően a koporsót a Szent Péter bazilikába viszik, majd onnan a Santa Maria Maggiore bazilikába a végső nyughelyre. Április 26-án szombaton a 9 napos gyász időszak első napján 10 órakor a Szent Péter bazilika előtti téren mutatják be Ferenc pápáért a gyászmisét. A pápák temetéséről szóló liturgikus könyv előírásai szerint tehát ezt a pápai liturgikus szertartások hivatala tette közzé, jelezze, hogy a gyászszertartás Giovanni Battista Re bíboros vezeti. Az eukarisztikus ünneplés végén sor kerül az utolsó könyörgés és a végső búcsú szertartására. Ezt követően a római pápa koporsóját a Szent Péter bazilikába viszik, majd onnan a Santa Maria Maggiore bazilikába a végső nyughelyre. Több állam és kormányfő is bejelentette részvételét. Ferenc pápa halál hírére reagálva Ternyák Csaba egréjesek közleményt adott ki. Ebben kérte az Egri Főegyházmegye papságát és hívő népét, hogy buzgón imádkozzon a Szentatyáért, és minden templomra és egyházi fenntartású intézményre tűzzék ki a fekete zászlót, amely Ferenc pápa temetése napjáig maradjon is kint. Továbbá az egyházmegye minden templomában szentmisét mutatnak be az elhunyt Szentatya lelki üdvéért, amelyre 5 perces harangzúgás hívja majd a híveket. Ternyekések úgy fogalmazott, emlékezzünk tisztelettel és szeretettel Ferenc pápára a 2025-ös szentév mottója jegyében, a remény nem csal meg, a remény bátorságot önt belénk. A következőkben Magyarország apostoli nunciusa Michael Venezberg érsek Ferenc pápa halála kapcsán megfogalmazott nyilatkozatát hallják. Mély szomorúsággal fogadtuk húsét hétfőn Szentatyánk halálhírét, imáimmal csatlakozom a katolikus hívők imájához, éljenek bárhol is a világban, különösen is a magyar hívők imádságához, és kérem Istent, hogy ajándékozza meg őt az örök élettel. Meghatottan és hálatelt szívvel emlékezünk vissza arra a két alkalomra, amikor Ferenc pápa ellátogatott Szent István népének földjére. Ferenc pápa, mint szentatyánk 12 éven át álhatatosan hirdette a világnak, Jézus Krisztus követőjeként alapvető, hogy az Isten szeretetét kereső emberek mellé álljunk. A katolikus hit szépsége olyan, mint egy ezerszínű gyémánt, mindegyik pápa valamely részletére helyezi a hangsúlyt, amelyen keresztül mélyebben megérthetjük hitünket és azt a küldetést, amelyre meghívást kaptunk. Ferenc pápa figyelme a lelkipásztori dimenzióra összpontosult. Mindannyiunkat arra tanított, hogy álljunk testvéreink mellé és szeressük őket, akár benne élnek a társadalomban, akár annak perifériájára szorultak, hogy így általunk tapasztalhassák meg Isten szeretetét. Méltó, hogy a Remény jubileumi szentévében a mindenható Istenre bízzuk őt. Talán az a legnagyobb öröksége, hogy Krisztus földi helytartójaként a jubileumi szentév középpontjába azt az igazságot állította, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása, amelyet az elmúlt napokban húsvétkor ünnepeltünk meg, az örök életbe és Isten szerető jelenlétébe vetett reménynek a kulcsa. Járjuk tovább együtt azt az utat, amelyet Ferenc pápa mutatott meg nekünk, az emberség a bátorság, valamint az igazságosság és az irgalmasság iránti rendíthetetlen elköteleződés útját. És miközben újra felidézzük azt a kérést, amelyet először 12 évvel ezelőtt intézett felénk, imádkozzunk továbbra is érte, hiszen immár ő jár közben értünk a szentek közösségében, zárul az apostoli nuncius közleménye. Ferenc pápa halála és temetése miatt nem tartják meg az eredetileg kitűzött napon, április 26-án Bódi Mária Magdolna boldogavatási szertartásának ünneplését. Most az egyházunk, miközben megköszöni az ő személyét és az általa kapott ajándékokat, gyászol, készül az ő temetésére és imádkozik. Ezért és az ilyenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően nincs mód arra, hogy a pápa személyhez kötődő liturgikus eseményeket meg tudjuk ünnepelni. Így Bódi Mária Magdolna boldoggalvatási szertartásának ünneplésére sem kerülhet sor az előre kiadott időpontban április 26-án. Ezt egy későbbi időpontra halasztjuk el, olvasható a Veszprémi Érsekség honlapján. Kedden délelőtt tartották a pápa választása készülő bíborosi kollégium első általános ülését, amelyen mintegy 60-an vettek részt. A bíborosok esküt tettek a konstitúcióra, mely az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szól. Az általános ülésen döntést hoztak Ferenc pápa felravatalozásáról és a temetés időpontjáról. A bíborosi kollégium tehát úgy határozott, hogy felfüggesztik a tervezett boldoggeavatásokat, így Bódi Mária Magdolnáit is az új pápa megválasztásáig. 9 órakor gyűlt össze kedden az új szinódusi aulában az első általános ülésre a mintegy 60 bíboros, akik másfél órán át tanácskoztak a széküresedéssel és temetéssel kapcsolatos teendőkről. A megbeszélés elején imádkoztak az elhunyt pápáért, akinek temetésére tehát szombaton kerül sor. A bíborosok megesküdtek, hogy híven betartják az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló apostoli konstitúció rendelkezéseit, majd elénekelték az Előtted állunk szent télek kezdetű éneket. Felolvasták a konstitúció 12. és 13. pontját, majd József Kevin Ferrer bíboros kamarás felolvasta a pápa végrendeletét, amelyet hétfőn este tettek közzé. Délután 5 órától tartják a második ülést, mivel délelőtt a bíborosok a koporsó átviteli szertartásán vettek részt. Április 27-én vasárnap Pietro Parolin bíboros mutatja be a szentmisét, a 9 napos gyász idején a szertartások délután 5 órakor kezdődnek. Kisorsolták a 3 bíborost, akik segítik majd a Kamellengyó bíborost a következő időszakban. Pietro Parolin, Stanislav Lilko és Fábio Baggio, akik a püspöki, a papi és a diakónusi rendet képviselik. A segítő bizottság tagjait 3 naponként újra sorsolják. Kedden este 7:30-tól Giovanni Battista Rea bíborosi kollégium dékánja rózsafüzéri imádságot vezetett a Szent Péter téren, este 9-kor pedig Pietro Parolin bíboros a Santa Maria Maggiore bazilikában vezette a rózsafüzért. Egerben a Lajosvárosi templomban április 25-én pénteken, a temetés előestéjén 16 óra 30 perctől az Isteni Irgalmasság 9. imája, 17 órakor pedig szentmise következik, őszentsége Ferenc pápa üdvösségért. És 18 órakor a rendkívüli alkalmával a Lajosvárosi Filmklub jelentkezik a Találkozások házában. Vetítés Ferenc pápa találkozásai magyarokkal. Ez az alkotás, amely 45 perc hosszú és látható lesz. Várják a kedves híveket, legyünk együtt, imádkozzunk a feltámadott hitében, akinek hirdetjük halálát és hittel valljuk dicsőséges feltámadását, amíg el nem jön. Április 24-én csütörtökön 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz a ciszterci templomban Egerben, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szerezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Április 27-én, Irgalmasság vasárnapján, Sátoraljóújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban 13 óra 30 perckor kezdődik az Isten Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljóújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. Rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasság imái, utána tanítás, szentségimádás és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét Balogh Gyula atya, Gyöngyös Felsőváros plébánosa mutatja be, az ünnepi tanítás Varró Istvántól, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjétől lesz hallható. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Gyógyító imás lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából Füzérradványon a római katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órától rózsafüzér gyóntatás, 16.30-tól dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, majd 18 órától szentmise a betegekért. A szentmisét Szabó József Miskolc diósgyőri plébános mutatja be, aztán egyéni áldás Szent Peregrin erekjével. A szervezők kérik, készüljünk együtt április 25-től ima kilenceddel és böjtel. Mindenkit szeretettel vár a hegyközi karizmatikus megújulás. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferonió Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során dicsőítés, szentmise, örömútja, tanúságtétel, amelyeken részehetünk és amelyeket hallhatunk, és a nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az esemény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Jelentkezni május 4-ig lehet az asszisztens@boldogceferonióintézet.hu e-mail címen, vagy hívják információért a 30 161 25 77-es telefonszámot. Elindult a regisztráció az idei Egerszaló kifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-13-a között lesz, a hagyományoknak megfelelően színes és változatos programkínálattal, lelki feltöltődéssel, önkéntesek jelentkezését is várják. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
Győrben rendezték meg a 26. Hungarian Open Masters Judo Championship-et. Egész napos rendezvénnyel zárták a jeges szezont Nyíregyházán a szabolcsi solymok. Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke látogatott a miskolci Kemény Dénes sportuszodába. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diák Olimpia országos döntőjében. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Győrben rendezték meg április első szombatján a 26. Hungarian Open Masters Judo Championship-et, vagyis a nyílt Masters országos bajnokságot. A rangos megmérettetésen 16 ország 175 judósa lépett tatamira. Hajdúbihar vármegyét összesen 6 versenyző képviselte. A létavértes színeiben induló Haja János arany, Baranyai Zsolt pedig bronzérmet szerzett, míg Turcsányi Balázs az 5. helyen végzett. A DS-it képviselő Székely János 4., Sajú Sándor pedig 5. lett. Egésznapos rendezvénnyel zárták a jeges szezont Nyíregyházán a szabolcsi solymok. Tóth Gábort, a Szabolcsi Jégsport Egyesület alelnökét hallják.
Ez a mai nap egy öreg fiúk meccsel kezdődött, az amatőr csapatunknak a tagjai játszottak egymás ellen. Ezután következik most az U12-es nagypályás meccsünk, ez az első nagypályásunk, itt azért sokkal nagyobb pályán, sokkal nagyobb területet kell bejátszani, és itt azért jobban elfáradnak. Ez már a valódi hoki, mondhatjuk, másabb, nehezebb nekik sokkal. Ez volt az első olyan nap, hogy a játékosaink 8 meccset játszottak egy napon belül, nagyon nehéz elosztás, de ezt is végigcsinálták, büszkék vagyunk a 15. helyre, jövőre sokkal jobb eredményt szeretnénk elérni, készen állunk rá. A korosztályaink eddig a piros nehézségű szinten indultak, kívánjuk, hogy legalább a sárgába vagy a kék nehézségi szintre is el tudjunk jutni. A gyerekek miatt ez megvalósulhat, a most itt lévő gyerekeink miatt.
Az elmúlt szezonról Hegedűs Koppány alelnököt hallják.
Én azt gondolom, hogy nagyon jó idején zártunk. Minden korosztályunkat, amit elindítottunk a bajnokságban, sikerült befejezni a bajnokságot az U16-unk nagypályán, a többi pedig kispályán. Az U10-es csapatunk járt nemzetközi tornán Győrbe, közel 80 a gyerekeknek a létszám az egyesületben, illetve van 4 edzőnk. A szakmai stábnak a fejlesztése pedig folyamatban van. Sikeresnek mondható toborzás, több mint 20 új gyereket sikerült beépítenünk a megfelelő korosztályokba, de nem hagyjuk abba a munkát. A jégolvasztás után le fogjuk rakni a görkori burkolatot, és kezdődik a görkorcsolya suli, amivel szeretnénk nyáron már felkészíteni a gyerekeket az októberi jégkezdésre. Volt egy szülői értekezet, amikor megbeszéltük a nyári programot, illetve a következő szezon kezdését, azzal kezdtük, hogy elnökségi szinten megköszöntük a szülőknek a munkáját, mert nélkülük ez nem így sikerülne, illetve természetesen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülőkkel folyamatosan kapcsolatot tartsunk. Én azt gondolom, hogy jó megítélésünk van, szabályosan játszanak a gyerekek, nem vagyunk durvák, illetve mindig próbáljuk vendégül látni a vendégcsapatokat. Nagyon kemény és hosszú idő munkája lesz, hogy felnőtt csapat legyen itt egyszer, semmit sem zárunk ki, majd az idő eldönti.
Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke látogatott a miskolci Keménydénes sportuszodába. Most őt hallják.
Nem először jövök itt Miskolcon. Decemberben volt az úszó nemzetprogram, híd program kapcsán. Itt volt több mint 100 gyerek, akit aztán a Magyar Úszósport le is igazolt. Úgyhogy több egyszer már itt járok, és annak idején, amikor épült a úszoda, akkor is végeztem bejárást. Én azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, nagyon jó felépítésű, funkcionális, nem túl nagy, nem túl kicsi úszodába járatunk, és ma itt vagyunk 322 versenyzővel. Következő két napban megnézhetjük, hogy hol tartanak a felkészülésben, és hogy elmondtam a beszédben, hogy akkor lehet mindenki magával elégedett, hogyha a legjobbját nyújtva, egyéni csúcsot döntve fog hazatérni a versenyről, hiszen sokan állnak fel a rajtkőre, és nem tudjuk, hogy ki milyen messzire jut, de én azt kívánom és azt szeretném, hogyha mindenki meglelné az örömét a sportban, az úszásban, megtapasztalná edzések alatt azt, hogy milyen a barátság, egy versenybarátság, és a hazai és nemzetközi tornákon pedig, hogy milyen élményekkel tudunk gazdagodni. Bátran kijelenthetjük, hogy a úszósport Magyarországon biztosan a sportok királya, hiszen Párizsban is láthattuk, hogy az ép és paralimpiai számokban a 11 aranyéremből 6-ot úszók hoztak el, és azt is kijelenthetjük, hogy 2024-ben 43 darab Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai érmet hoztak a magyar úszók a világ minden tájáról haza. Én azt gondolom, hogy ez az egyesületekben folyó munkáknak, az ilyen típusú elkötelezett edzőknek, klubvezetőknek, szülőknek köszönhető, akik nap mint nap lemennek, lejönnek, megcsinálják a penzumot, elkötelezetten, alázattal végzik a dolgokat, és pár év múlva azt látjuk, hogy a magyar úszósport jó. Van egy úszó nemzet program, és egy úszó nemzet programban itt Miskolc is itt vagyunk. Ez szerintem szól arról nyilván, hogy minden gyerek tanul meg úszni. A programnak van egy sajátossága 5 és 8 éves kor között, földrajzi fekvéstől, nemtől, anyagi helyzettől, és minden mástól függetlenül akkreditált úszodákba, akkreditált oktatókkal biztosítjuk a úszástudásnak a lehetőségét, úgy is, hogy logisztikával megoldva, tehát buszok szállítják, illetve felszerelést biztosít a kormány, ha tetszik, a program a gyerekeknek. 45 000 gyerekről beszélünk, És ennek a programnak egyébként, hadd nem győzöm elégszer hangsúlyozni, Egerszegi Krisztina, a nagykövet, aki heti rendszerességgel látogatja ezeket a foglalkozásokat, nem nagy dírrel durral megjelenik, nagyon kritikusan vizsgálódik. Legutóbb decemberben volt itt egyébként Miskolcon. Szóval azt gondolom, hogy hosszú távon az, hogy ki tudunk szedni 1200 gyereket ebből a programból, és az leigazolásra kerül, és utána már igazából az edzőkön múlik az, hogy jó szemmel, jó pedagógiai érzékkel itt tudják tartani, és ezekből lehetnek majd a jövő csodái, Rasovszky, akár Betlehem Dávid, hosszasan Kósubi, sorolhatnám hosszasan. Úgyhogy a jövőt tekintve optimista vagyok, mert a magyar úszósport, ahogy mondom, a magyar sport húzó ágazata. Azért, mert van egy kormányzati támogatásunk, mert van egy elkötelezett úszóedzői gárda, vannak kiváló egyesületeink, meg hát talán egy elnök is döntései, akár a sikerhez, akár a kudarchoz részben biztosan hozzájárul. Nyilván meg kell ismernünk a tagságnak a helyzetét, véleményét, úgyhogy most az elmúlt hetekben számos helyen voltunk, ugye most Észak-Magyarországi régió itt a régió összes egyesülete itt lesz. Én tartok egy beszámolót az elmúlt időszak, hogy milyen terveink vannak, és engem az érdekel egyébként, hogy ebben a régióban milyen problémákkal küzdenek, küzdködnek. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy van, aki világeseményt akar szervezni, de van, aki meg a belépőjegyet sem tudja megfizetni. Nekem az a dolgom, hogy ezeket meghallgassam, és amit tudunk ebből segíteni és teljesíteni, azt próbáljuk meg, és meg is fogjuk oldani. Erről szól ez a mai találkozó. Nyilvánvalóan nagyban fogja befolyásolni szerintem a sportág jövőjét. Ha bizalmat kapunk a jövőt tekintve, akkor azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a törekvésünket. Én úgy gondolom az egyesületi meghallgatásuk kapcsán, hogy elismerően beszélnek rólunk. Én büszke vagyok arra a 17 emberre, bent a szövetségben ezek fiatal, lendületes, elkötelezett hölgyek, urak, akik nap mint nap tényleg dolgoznak azért, hogy kiszolgálják, segítsék az úszósportot. Én úgy gondolom, hogy kellenek nyilván újítások. Az alap tézis az jó, tehát szerintem a magyar úszás jól teljesít. A feltételek nagyjából többé-kevésbé adottak a környezethez képest, szerintem jók. Nyilván a utánpótlást kell felkarolnunk, és tehetségeket megtalálni, ezeket gondozni, és feljutatni majd egyszer a világ tetejére. Ez a feladatunk.
Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sportáltalános Iskola grundbirkózói a Diákolimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát itt egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert a judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam, úgyhogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen. Hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra. egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek. Aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!